Müezzin Rádió. Marcinka Csaba műsora.
Jó napot, itt a Müezzin Rádió új műsora. Vendégünk Hortoványi Kettős Tamás, művész, performer, költő, író. És hát őt kérdezném majd a dolgairól, és hát régi ismertségünk van, tegeződnék. Megengedett, Tamás?
Magától értetődő.
Köszönöm a hallgatókat.
Köszöntök mindenkit, szeretettel.
Akkor kérdeznélek is, hogy mindjárt nevednél, hogy Hortoványi Kettős Tamás, hogy a Kettős Tomit azt ugye fölvetted, mert a Hortoványi az eredeti, hogy ezt miért vagy, ez mennyiben befolyásolta a művészi terveidet, és hogy eredetileg képzőművészettel kezdted, vagy irodalommal, vagy a szlemmeléssel, vagy mi volt legelőször?
Nagyon különös. Jó, kérdés, egyébként ebben mindjárt két-három kérdés is vagyon. Azt tudom erre válaszolni, hogy a művészettel való foglalatoskodás az miként mindannyiunknál magától értetődően kölyökkorban indult. Kölyökkorában az ember gyereke kipróbálja a művészet összeságát. Amikor egy picit magára ébred, abban a pillanatban, ha egy homokbuckát talál és elkezd vele formázni egy várat, akkor építészként. Hogyha sárból épít várat vagy hóembert, akkor szobrászként kezd el azonnal maga előtt megmutatkozni, aztán, hogyha egy festékgombócot el, azt azonnal szétfolyatja. Akkor festőként. Ha füllent, színészként. Ha a gyermekláncfüvet fűz össze, akkor iparművészként. Hogyha énekel, nonszenszeket, gagyog, brügyezik, akkor azonnal költőként áll a világhoz, mint hogyha kölyök ember nem csinálna más, mint hogyha önnön kreatúra voltára ébred, akkor a kreátornak tulajdonképpen kreativitással akarja meghálálni, kifejezni, visszajelezni azt, hogy ő a létbevetettséget kreatív módon akarja megélni. Tehát a teremtőnek a teremtett teremtéssel akarja megszolgálni a teremtettségét, és ekkor érzi magát leginkább otthon. Most az történik, hogy 7 éves korban, amikor becsöngetnek, akkor 2 kreatív órát meghagynak ugye az iskolába, az egyik mondjuk a rajzóra, a másik az énekóra, de ott már a felnőtt világnak van ez a szakaszolt csöngetés rendje, és onnan tulajdonképpen meg is szeppen az önfelett alkotásból kilépve, hogy itt egész más elvárások vannak, és csak nagyon kevesek tartják meg, először nyilván ösztönösen, aztán tudatosan a művészetekkel való aktív foglalatoskodást, és a társaik persze úgy tekintenek rájuk, mint furcsa hóbortos lények, és ilyen félelemmel vegyes tisztelettel állnak hozzá. Kicsit mind, akik helyettük is kifejezik, megcsinálják ezeket a rég elhagyott, elfeledett dolgokat, és aztán vagy periférikusan leszorulnak a társadalom szélére, vagy pedig kitüntetett rajongással viseltetnek irántuk. Közte is vannak állapotok, de eltebben szokott történni az én tapasztalataim szerint. És akkor még névre visszatérve, érdekes, hogy nemrég találkoztam egy figurával, Ádámmal, aki azt mondja, hogy a Hortoványi Kettős Tamásban 3 O betű van, mert az őt is O-nak számolja. Van ez a betű számmisztika, és akkor ennek az értelmezésében azt mondja, hogy ez művészi karakter, művészi dologra utal, hogyha valakinek 3 O betű van a nevébe, már a kettő is egy erőteljes dolgot jelent. Nyilván nem ilyen tudatos dolog állt a dolog mögött, a névválasztás mögött, vagy a névváltás mögött, mert Kettős Tamásként ébredtem fel egyik reggelen. Mondom, engem úgy hívnak, hogy Kettős Tamás. Ösztönösen akkor elkezdtem ezen a néven aláírni a képeimet, ilyen módon mutatkoztam mindenkinek, így kaptam a leveleimet, végül aztán hivatalossá is vált Hortoványi Kettős Tamás. Nagyon örültem, hogy ez ilyen hangzatos, jó kis művésznév, míg aztán elkezdtek a bonyodalmak származni belőle, mert rájöttem arra, foglalkozván tradicionális tanokkal, hogy mindaz, ami kettős, mind a kettősség, az tulajdonképpen az egységnek ellent feszülő ellenerő, és ez az ellenerő, ez tulajdonképpen a diabolikus ellenerő, ezért is ábrázoljuk az ördögöt mindig 2 szarval. Tehát a kettősség, a megosztottság, az tulajdonképpen az egységnek neki fenekedő meghasonlás. Kétkedés. Kételj. Például ind tanokban nirvánának van egy ilyen szinonimája, hogy mentes a kettősségtől. Vagy az advaiták például, ők a kettősség nélküliek, azok az általam nagyon tisztelt ilyen beérkezett gondolkodók és megébredt tanítók, Sri Ramana Maharshi, vagy Sri Ramakrishna és a 19. és 20. század elképesztő különös karakterei, na hát szóval ők a kettősségtől való mentesség az egyik attribútumuk. És ráadásul arra is rá kellett jönnöm, hogy a Tamás maga kettőst jelent. De tamáskodik, kétkedik, egyébként ikreket is, teomót is, csodálatost is jelent, de a kettősség az benne van a tamáskodásban, mint a kételkedőben, és akkor én tulajdonképpen ösztönösen megerősítettem a saját nevemet, tehát a Kettős Tamás, az Tamás Tamás, vagy kettős-kettős. De már visszacsinálni nem tudtam, és nem is akartam, hogy akkor már én mégse vagyok kettős, mert az ilyen nagyon negatív dolog, hanem ha már negatív, és úgy élem meg a nevemet, mint mondjuk, ha kettős, meg kettős, a Tamás meg Tamás, akkor az tulajdonképpen még negatívabb helyzetet indukál, eredményez. Eleve, hogyha olyan képletként élem meg, hogy szorzásjelet teszek közé kettőször kettős, vagy negatívszor negatív, tehát mínuszszor mínusz, abban előjelet vált, és pozitív hozadéka lehet a dolognak. A pozitív hozadéka nem csak azért, mert a plusz jel, az ugye a vertikális és a horizontális világok találkozásánál a meccés pontot jelöli ki, hanem azért is, mert megélve az ember a kettősségét, akkor ez mindenképpen aktivizálja, és ez az aktivitást tulajdonképpen nekem arra szolgál, hogy újbóli egység élmény egy reunió lehetőségéhez sarkaljon és vigyen el. Tudok akkor erről egy pár sort. Tulajdonképpen úgy szoktam ezt kifejezni olykor, hogy én vagyok, aki leszek, ha visszaérkezek. Ha honnan jöttem, én vissza oda megyek, ha megettem a kenyerem és megittem a tejet, és felszámoltam a kettőségemet, de mert felgyújtottam a képzeletemet, egy-két ajtózárat még felfeszítek. Hát kíváncsi lettem rám. Ébredek, ezért eljátszok még egy sose volt szerepet. De van-e még élet, és van-e még kinek felfedezni a kertet, a kincses szigetet? A városokban ma üresek a terek, üresek a házak, a kerületek. Itt sok millióan nincsenek, sok millióan nincsenek. Itt több millióan nincsenek otthon, nincsenek az otthonokban csak szobrok, morgó szobrok, fotelek, robotok, meg jóslatoktól recsegő polcok. A falakon árnyak, démonok, orkok, húgyozok a tére, mint régen a pankok, a bankok falán lecsorog a kamu. A képzeletetek csak por és hamu, még felhőt kartörig az itt toronydarú, és begazoltat egy robotzsaru, ahogy táncol a rezsón a kábítószerragú, csak a tévében él, csak a város meg a falu, falu. Csak a tévé az igazi, a valódi ikon, csak a tévében sarjad igazi pázsit a romokon, csak a tévében élnek igazi húsvér emberek, lepkék, leopárdok, zöldfoki szigetek. A drogbáró itt a tévében mondó, tőle jön a vitamin, tőle jön az ondó, a horror tripp, a véretei, a vérkakaó, tőle jön az igazi flash, a rémhíradó. A tévédobozon kívül a banda atombamba, míg a kertek alatt kivirít az atomgomba. Először por a szemekben, azt a szemek a porban. Jézus vére nincs a műborban.
Például. És akkor még arra gondoltam, hogy akkor arra is, ha tudnál válaszolni, hogy a képzőművészet volt előbb, a szlemmelés, a költészet, vagy melyik? És melyik a fő profilod?
A képzőművészet az, hát az általános iskolás koromat is végig kísérte. Elmentem egy rajzra körülbelül, ha nagyon sokat rajzoltam otthon is. Voltak ilyen nagy spirál füzeteim, és azokat tele rajzoltam mindenfajta technikával, és jókedvűen pakoltam a színeket, formákat egymásra. És aztán elmentem egy rajzra körülbelül, és nemrég emlékeztem vissza, hogy a legelső rajzom az két hatalmas torony volt, az egyikbe pedig beleszállt egy repülőgép, és szinte így tört le a toronynak a teteje. És ezt egyszer később is megfestettem, hogy tornyokba beleszáll egy repülőgép. Ez egy kölyök fantázia volt tulajdonképpen. Még jóval előtte, mielőtt ez így realizálódott a külvilágban, és ez döbbenetes, hogy az ember egyébként, mennyire mágikus természetű egyébként a művészet egy akár egy pillangó effekt, vagy egy bármilyen gondolat, ami megszületik, az egyszerűen manifestálódni képes. Nyilván párhuzamosan más fantáziában is megérhet egy ilyen dolog, de egymást inspirálják ez úgy a negatív, mint hát a pozitív érzetek, gondolatok, mágiák, aktivitások. Szóval általános koromban is nagyon sokat rajzoltam, aztán gimis koromban még inkább, rajzból persze rossz voltam, állandó összetűzésben a rajztanárokkal, nem a kánonnak voltam a része, és akkor bevittem a munkáimat a Fiatal Művészek stúdiójába, 18 éves voltam ekkor, és akkor ott azonnal fölvettek a stúdióba. A stúdió az a művészeti alapnak egy fiatal, 35 éves korig lehet benne lenni, Fiatal Képzőművészek Stúdió Egyesület, FKS-e, ott a Rottemiller utcában vannak azóta is, és hát akkor elkezdtem velük kiállítani, hát igen komoly gárdával. Gályocóék voltak akkor, Szurcsik Józsi, Baranyai Levente, számtalan művészet, történész, performer, festő, szobrász dolgozott, és akkor nagyon sok aktív kiállítási és csoportmunka követte ezt. Kiállítottam akkor Váctól, Budapesten, Százhalombattán, Székesfehérvárott, aztán Vilniusban volt egy, amikor Vilniusból kimentek az oroszok, nagyon érdekes helyzet volt, akkor Kovács István performerrel együtt mentünk ki egy hatalmas fesztiválra, ahol kelet-európai művészek egy nagy szimpóziumot adtak, aztán Bécsbe volt egy nagy csoportos kiáltás, Belgiumban, Lővenbe volt egy önálló kiáltásom. Tehát nagyon aktív képzőművészeti időszak következett ezután, majd most egy ilyen 10-15 éve ez inkább a szavakkal való foglalatoskodás irányába tolódott el hangsúlyosan, és prózai, irodalmi művek, versek, és hát ez az előadó művészet, amit ugye csinálok, mert ez a slamnek ez a határesete, ilyen ráolvasás, vagy nem is tudom, hogy mondjam, trükhopi, duplop, vagy hip-hop, vagy rap, vagy ráolvasás, vagy egy ilyen szabad verselés az, amit nagyon szeretek csinálni, és hát egy kiváló zenekar kíséretében tudom ezt, hogyha nem egyedül. Szóval mostanában az írás felé tolódott el, ez hullám természetű, hogy melyik jön előrébb.
Prózát is írsz, vagy inkább verset, vagy a próza az később jött?
Prózát is írok, egyébként nagyon sokszor a próza, miután bele lovagolok a sűrűjébe, akkor elkezd egyszerűen rímbe ugrani, és néha nem tudok ellenállni a rímeknek. Én nagyon szeretem a rímeket. Tudom, hogy a kortárs költészet, a kortárs kánon az igazából majdhogy hátat fordított a rímeknek.
Hát nem nagyon van.
De nem nagyon van, és olyan, mintha meghagyta volna a kortárs széne, meghagyta volna a rímeket a reklámszlogeneknek, a népköltésznek, a slamnek, meg a repnek, tulajdonképpen a népművészet kategóriába sorolja, és hát ha nem is lenézett műfaj, de igazából nem illik nagyon vers formába rímekkel, rigmusokkal döngölős verseket hozni ezekbe a közegekbe, nemhogy írni. Tehát a rímnek tulajdonképpen, mint hogyha leáldozott volna, én pedig ösztönös, betyáros, naív módon nagyon kedvelem a rímekbe szedett sorokat, és én igazából ezen a műfajon. De a próza is érdekel, a tömörített. De az, hogy mondjuk egy prózai szöveget az ember mondjuk versformába tördel, attól még nekem nem lesz vers. Tehát attól még nekem nem válik versé valami, hogy egy rövid prózát az ember mondjuk versformába tördel be.
Igen, mert hogy melyik verses meg mostában pár igazából nem is városi, inkább népies irányzatú költő kísérletezett azzal, hogy nem költő, inkább író, hogy prózát ballada formában, és azért van versesben, mert az egész regény egy ballada. Ott is, hogy ez most mennyire vers, mikor egy prózai történés néha elég durva világháborús regényt is írtak ilyen formában. Tehát igen, hogy akkor az most ez mennyire vers.
Kiknek voltak ilyenjei? Várjál, mostanában volt.
Nagy Zoltán Mihály például a kárpátaljaiaknál. De lehet, hogy most ő jut eszembe, de lehet, hogy más is csinált ilyet.
Igen, tudok erről. Mindenesetre, szóval nem jellemző, nem divatos. Nincs benne a levegőbe. Tehát ezt meghagyta a tulajdonképpen a népműző, meghagyta a nép fiainak a magas kultúra, és elemelkedett egy olyan felhőbe, ahol azért a rímek majdhogy nem száműzve vannak.
És van egy olyan vers vagy próza, ami ilyen rímes próza? Itt
van olyan, amelyik nem feltétlenül rím, hanem inkább egy ilyen próza verszerűség, akkor ezt megpróbálom felolvasni, mert ezt például inkább erről akkor innen olvasom. Tulajdonképpen egy Rembo idézet a címe. Valahol van egy süllyedő székesegyház és egy tó, amelyik emelkedik. Arthur Rimbaudnak egy gyönyörű sora a színvázlatokból. No, akkor ennek nekiugrok, jó? Akkor így néz ki egy nem rímbeszedett prózai szabad vers. Félvárról vette a híreket. Nem ment széles vásznon nála a gazdaságpolitika. Szalmabor Lalinak hívták, romantikus mihaszna fickó volt, harcias 30-asnak képzelekte magát, álmodozó természet, magányos 40-es szerzetes heverésző bajnok. Úgy szerette kergetni a képeket, mint felhőket a szél. És ha elővette olykor a bűnvád, hogy semmi koherenset nem rajzol karcolat, mindjárt felülkerekedett benne a céltalan csatangolás öröme, de olyankor nem volt rest asszociációiból építeni egy palotát, amibe beköltöztette a barátait, akik számüzetésben éltek nőkkel, és akiknek minden feleségük minden gondoldót faragott belőlük, amitől tetrekészek lettek, melót hajtottak, pénzt lőttek, cseplez gyerekeket etettek, szereltek, szerelmeskedtek, nevettek, meggebettek, tavak emelkednek. Lali nekik is álmodozott, értük, élő közösséget faragott belőlük, élő fejekből, nem kamu kommunát, közösséget olyanoknak, akik csak benne találkoznak. És éppen jókor egyszerre másznak fel a hegyekbe, pereputtonyaikkal hátikon, néznek, mi tündérpalota ez itt. Kapudöndül, tárulsz belül, fogad Lali felhőtlenül, vacsis sűrög, asztal terül, kocintanak, zene derül, s ha a váli jól sikerül, leg-leg-leg-leg annak örül, hogy vendégei benézték az órát, maradnak vagy 7 évig, amíg lent a civilizációban épp nagy délrel durral végül saját farkába harap a hazugság atya, egy abszolútista antikrisztus fajta, vagy talán ő maga, aki meg azt hitte, magát is bekaphatja a fattya, önnön farkát tövig szopta, lett egy gyűrű gumilabda, amit Jézus együttéssel begolfozott visszajukba, táltos bottal ledugózta, abból nőtt élettudásfa, tudósfának ezerága, egyikének újhajtása, Szalma bordellali háza, Dingirbuga palotája, ahol épp szedelőzködik a vendégsereg, hol is van a túra bakancsom asszony, lefelé is kell cipőhe. Mezitláb csak nem mehetek. Csak nem lehetek, Páter Familias, háztartásfő, meg kell a melóba is holnap. Az a cipő. Mit szólnak a haverok, mezitláb focizzak, mint Tarzan. És leindulnak a meredélyek kacskaringóin le a völgyekbe, mind a kilenc égtáj felé. Frissek, kipihentek, regenerálódtak. Dumcsiznak, nosztalgiáznak, visszaviasz, emlékeznek a kajákra. Ü, de bittong jó volt némelyik. Volt olyan túró gombóc, amelyik lebegett, mint a buborék. Úgy kellett a lebegőbe, libegőbe, harabdálni libegőbe, meg aztán a festmények ü, de elképesztőek voltak, csivitel egy szoffos kamaszlányka, Hajna. Apja mondja, az lányom olyan őstégi volt, mint a távoli jövő. Mire, Mari? Te, de az a Lali gyerek, az nem jött velünk? Hát mit csinál? Ott maradt még? Úgy látom, épp ledőlt egy órácskára, ott az üres palotába. Amúgy jó gyerek az, csak ne lenne olyan mi haszna. Jaja. Te, de ő ott egy szolga? Vagy inas? Vagy mi manó? Halihó. Aztán elülnek a visszhangok, de még susognak a lombok, közt kósza, völgybeli gondok. Apjuk, a bicót lezártad? Ő, azt látod, elfelejtettem, hogy elfelejtettem-e. Na de kire kék szavazni, ha szembe jön az urna? Úrnapja választás lesz vasárnap, he? A kétfarkú kutyapárt? A Mi Hazánk Mozgalom koalícióra? Voksolálmában éjjel kis konkrét, első báros szavazóforma, korúpej hedző, álluka, mozgördeszka edző. Talán hozzáért, popsia a hideg falhoz, és ráébred, hogy ez itt egész más, mint ahonnan eljöttünk. Húgyozás közben megpróbál visszaemlékezni, mit is álmodott, de mindig elfelejti. Sóhajt, minden megfejtetlen álom egy-egy felbontatlan levél, és visszamegy álmos mezitláb szobája felbontatlan levelekből szőtt szőttesén, cipőt keresni, kedreggel van, mielőtt mennyezete felett kiérdemelte e nevet. Szalma Bordellali, mosolyogva heverve azon töri dióját, hogy a kör az igazi, vagy a spirál fog megigazítani. Mert a kör az az önfarkába harapó zárvány, a kör nem ereszt. He, ördögi a kör. Az max pörög, mint a pörcsi, mint mi, aki 12 hónap állatjelű, állatjegyei vogymuk, bezárva, árva, hullahopkarikába, ha hogyha nem volna a körnek 13. középpontja, aki egyik se, de mindet magába hordja, aki a kört bontja, s mi szabadulunk, a 12 jegy valamelyikének, valamennyi fogja, mert a kör tükör, de a spirál inspirál, csigázza magát hősünk, aztán szétfújja a képet a szélbe, a palotát, mint tesók a homok mandala dalát. Most azt álmodja, nincsen baj, együtt emel jobb és bal fül egyet hal, két lábbal tekert bicaj.
Mert ez már majdnem egy hosszabb novella.
Hát szüregtön képpel egy ilyen kis egy kép, srác, aki vendégül látja barátait abban a palotában, amit asszociációban
épített. És a prózákat sem akartad kötetbe, mert gondolom a versek egyelőre azok inkább csak neten vagy így szöveg.
Igen, lusta disznaja fajta vagyok, mert de csak egyszerűen kötetté rendezni még egyetlen egy komolyabb, nagyobb írásomat nem tudtam. Mostanában kezdtem el megjelenni. Régebben volt egy megjelenési hullám, amikor irodalmi lapokban szerepeltem. És be is jött le dolgom, aztán volt egy Katedrális című lap, aztán volt egy nem is tudom, még akkoriban akkor volt egy-két megjelenés, és mostanában is volt pár a Híd című lapba, amelyik azt hiszem, hogy...
Vajdasági
igen, lap, igen. Igen, és ez nagyon frissen most jelent meg, ott egy novella jelent meg, és egyébként ez a legutóbbi szám, mert nagyon nagy gondokkal küzdködik a Híd című lap, és ott a tavalyi februári, meg évközepi szám tulajdonképpen most jelent meg.
Csúsztak ennyit,
szóval majdnem egy évet csúsztak, és ott jelent meg egy blogban. Aztán készülök rendezni, benne vagyok igazából két nagy regénybe.
Ja, azt írod is.
Igen. Igen, írok, két nagy regényben is benne vagyok, amik hol egymásba szoktak kapaszkodni, és nagyon furcsán egymásba harapnak. És lehet, hogy összedolgozom, hogy az egyiket zanzásítom, aktualizálom, és mint egy regény a regényben megjelenik benne egy motívumként. Gondolkodtam olyanon is, és még ez feltett szándékom, hogy a könyvnek a két lapján, amikor kinyitja az ember a könyvet, két párhuzamos történet zajlik, és akkor ezek végén aztán egybeérnek, és összeérnek.
Lehet elvileg nyomdatechnikailag meg lehet csinálni. Csak ezt nem tudom, hogy vállalja-e nyugda meg a kiadónál, hogy lektorálják.
Igen. Aztán olyan kísérleti szövegekre is gondoltam, hogy mondjuk más színnel vannak egy adott szövegben, más színnel vannak írva bizonyos szavak, és hogyha azokat a más színű szavakat olvassa össze, az ember az egy másik történet, és egy ilyen párhuzamos.
Tehát azért nem van az Alán Tibornál, tudod, ezek az áthúzott mondatok, meg ahhoz hasonló. Tehát igen. Már páran gondolkoztak ilyesmi, meg
a... Kimondottan kedvelem a Zalán Tibornak a dolgait.
Tehát, hogy például ezek a, ilyen, ez vannak ilyen kis kísérletek. Tehát, hogy erre gondolnál még. Esetleg most mik a legújabb terveid, vagy még nem tudod, hogy ez...
Picsit akkor beszélek, mint egy szinopszisát adnám annak a regénynek, amelyiken dolgozom. Összefoglaló néven Új magyar mitológia, az a címe. És olyan kérdésköröket boncolgat, hogy a modernkori ember az magát felvilágosultnak és a történelem csúcsának legújabbkori ember, aki bizonyos értelemben lenézéssel tekint más letűnt, elhagyott és hátrahagyott korokra, az tulajdonképpen olyan szinte babonás kollektív mítoszokban bomlik, és olyanokban van nyakig beásva, és azok mozgatják, és azok kényszerítik nem cselekvésre, vagy éppen egy ilyen passzív fantáziálásra, amelyek nekem megdöbbentőek, hogy ezek az újkori nagy mítoszok, és az a hatalmas nagy médiamágia, ami támogatja ezeket a mítoszokat, az tulajdonképpen olyan, mint a legvallásosabb, vagy a legbabonásabb koroknak a legbabonásabb részeik, a mítoszban nyakig ágyazva, és ennek a mítosznak a rabjai, és tulajdonképpen akik mondjuk saját magánmitológiai megfejtéseikbe, vagy éppen a kollektív mítoszokkal szembeni alternatív kutatásokba merészkednek, abban például ellenségé válnak.
Igen.
Azok ellenségé válnak, vagy minimum gyanús ellenfélé, vagy ilyen olyan figurává, akik nem szolgálják ezek a nagy mitoszokat. Ha most az utóbbi pár év történés, és nem akarok konkrétumokba bocsátkozni, az fölösleges volna, az utóbbi 2-3 év történései, azok gyakorlatilag sorra azt bizonyították számomra, hogy csont nélkül átmennek olyan mitoszok, amik, hogyha, nem tudom, a mítosz ura az éppen ezen változtatni akar, akkor 3 perc alatt, mint a vonatnál a váltók, hogy már egy másik sínál robogunk, akár egy egész más irányba, és akik ülünk a nagy kollektív élfajfászban, de aki itt vagyunk a világ minden javával csordultig, a lábújjattal, a fejünk búbjáig teletöltve a világ javaival, és az összes gyarmatárúval, és... a világ minden sarkából a legfinomabb halak ugrálnak bele a serpenyőnkbe, és gyümölcsöt szedünk bármelyik távoli fáról, és ide hozzák nekünk kerozinnal. Szóval, hogy mi, akik ezek a kollektív, ülünk ezen a nagyvasúton, lazán veszük azokat a kanyarokat, hogy ja, nem is ide indultunk, de aztán oda érkezünk. Tehát úgy változnak ráadásul kaleidoszkópszerűen ezek a furcsa újkori mitológiák, hogy a józan észre szinte követhetetlen, de nem is ész kell hozzá, hanem valószínűleg ez a mítosz éjség, és a számtalan filmmel megtámogatva, irgalmatlan képi mágiával. Ilyen mágusok szerintem egyébként ritkán gyűltek össze a föld bolygón, mint akiknek ilyen képességeik vannak a kezükbe. Gondolj bele, hogy ugye úgy szoktuk ábrázolni a varázslót vagy a mágust, hogy egy üveggömbbe belenéz, és akkor akár a múltat, akár a jövőt, akár egy távoli vidéknek a figuráit plasztikusan 3D-be látjuk benne. Hát mi ez, ha nem a számítógép, mi ez, ha nem a laptopunk, mi ez, ha nem a telefonunk, mi ez, ha nem ez a tévénk. Ráadásul annak az, hogy televízió. És múltkor néztem, hogy a vallásos megközelítésekben a víziónak mi a definíció nagyjából, és az a definíció, hogy nappali tudatba való látomás betörése az a vízió. Hát mi lépten nyomon a nappali tudatunkba különböző látomások betörésével kell számoljunk, vagyis ez már olyan módon hozzászoktunk kölyökkorunktól, hogy ez már nekünk úgymond természetes. Következőképpen, hogyha van egy irányított vízió, amelyik nem belőlünk fakad, és nem az ősképeinkből, és nem a sorsunkból, és nem éppen a mi álmainkból, akkor mások álmát fogjuk élni, akkor kollektív álmokat fogunk megvalósítani, és hogyha olyan mágusok ülnek a toronyszobában az irányító toronynál, akik ennek mesterei, már pedig mesterei, ezek a figurák, ezeknek a vízióknak és ezeknek a nagy képi mágiáknak a megkreálásában, akkor mi tulajdonképpen majdnem, hogy hát elveszettek vagyunk, hogyha rendre csak az ő álmaikat valósítjuk meg. Tehát sajátot álmodni, merni, az ma eleve egy bátorság kérdése. Hát reggel nem jöhetnél elő, mondjuk, hogyha utaztok együtt egy kis társaság a tömegközlekedésen, a munkahelyetek felé, a saját benyomásod, a saját víziódal, hanem az előző este lediktált víziókról kell beszélgetni. Mint saját vélemény. Azt, mint saját véleményt fogod előadni, amit előző nap bármilyen média mágia, amivel meg lettél etetve, azt fogod felbüfizni másnap, és arról fogsz beszélgetni, mint a saját véleményedről. Ha valaki ténylegesen saját államról, saját megfejtésről, saját képzetről, saját asszociáció, saját vízióról, netán te saját művészetről, saját képi, hát az szinte kírja magát a kollektívumból.
És ebből van esetleg részlete?
Erre utaló dolog?
Ami talán vagy benne lesz a regény félébe, vagy nem, vagy csak...
Jó, akkor mondok egy másik rövid kis próza verszerűséget, ami hát egy ilyen post-apokvízió, ez is kicsit ilyen meseszerű, az a címe, hogy Ibolytár és Tátika. Kilépnek az erdőből, körülnéznek a zombi apokalipszis epicentrumában. Füstkockát köhög a rom, pauszlapok fájtla mögül pirkad hat naplemente, reket szirének szirinája teljesít szolgai szusszal. Egy elgurult toronyóra 25-öt mutatványos. Észre sem vette, hogy kibombázták alól a ódon padlásszobáját, évszázados öregasszony írja cigizve memoárját a magasban. Egy falmaradék vakolata mögött szürke tipli örjöng. Velem már senki nem törődik? Mindenki itt hagyott? Hét oldalt matchboxal töltött strádák csavarodnak palacsinta. Már csak egy fáradt EU kommandó sziluettje poroszkál a néhai úton. Laci konyhával álmodik a korgó csapat. Térdeplő papba botlanak, tarack frizurás botlókőbe. Megtérnék én, de már késő, könyörök pofonért a gyász. Születtem 1900 felhő, május 15-én, vén vagyok, mint én, segítsetek! De rá se lő a csontbrigád, meghagyják Új Ádámnak. Szószékrekedés. Arrébb jól lakott cunami böffent New York ízű savat. Csóró iparmágnás gyónja szigetén ölébe halt pávájának. Mi tudtuk, igen, mi mindig is tudtuk, könnyezi. Az égről lefittyett az utolsó vetített látomás. Ufók költöztek vissza az Androméda ködbe, ahol ugyanúgy nem nő tulipán. Bolond falvak, sehol egy falu bolond, hónaljában bidzenével. Leköszön egy tétova eon. Ne morogja úr, kapja nyakszéten Ibolytár hószín kutyáját. Mindig jelzi, ha ármányszagot érez. Tátik a kezét nyújtja kérdőn a szomorú szélbetyárnak. De, morgott, felkészülnek az őzek. Zamatos turbaja kacsint. Tátika és Ibolytár kézen fogva visszalép az eredő függönye mögé.
Köszi, és hát akkor még annyi, hogy esetleg akkor a legközelebbi programjai terveid, és olyan közelebbi programod, mert ez a regény, ezt gondolom még nagyon
igen.
Kezdeti formában van.
Igen, hát hogyha olyan időminőség kerekedik, lesz egy-két hónapom, maximum három, hogy neki tudok veselkedni, és egy csoda folytán nem kell mással foglalatoskodnom, és nem kell létfenntartásért vívott harcban részt vennem ilyen erőteljesen, akkor az idén is megszülethet. Egyenlőre a Kettős Tamás és a Vadszamarak nevű csapatomnak most jön ki egy régóta fölvett, és most remixelt, és újra gondolt lemezem, aminek az a cím, hogy Kettős Tamás és a Vadszamarak második lemeze Hello, ami egy 10 dolgozat, frissített és nagyon erős dolgozat. Nagyon érdekes, hogy ez még egyébként a Covid előtt íródott szövegek hihetetlen aktuálisan jelennek meg most. Szóval szerintem egy nagyon izgalmas dolgozat kerekedik, ez egy-két héten belül megjelenik, ebben majd lehet találkozni, és akkor ennek különböző helyszíneken való bemutatkozása lesz. Igen, szoktam magam egyedül is föllépni, tehát mikor csinálok önálló esteket, ezekkel is lehet találkozni Kárpát-hazában, és akkor ezekből a szövegekből szlemmelek, verselek, vagy éppen beszélgetős estek, mind amit most éppen veled is elkövetünk, és akkor vannak ezek a zenei estek, emellett színházi zenét írunk egy barátommal, játssza a Kettős Pont Színház a Farkasok című Acsai Roland drámát, amelynek éppen zeneszerzői vagyunk egy kedves pajtásommal, Nagy Lajossal, egy másik darabhoz is készül zene, aztán lehet velem találkozni az éjszakában, amikor a lapát megy sütni a föld másik oldalára, holnak hol kicsi, hol meg nagy a szája, és neon fény is az éjpalástja, és sok srác veszi a beszédébotot a markába, hogy farkába harapó ki, jó bék, jól azul a szavára, és nyilván véletlenszerű események majd kiváltják a többi akcionalitás lehetőségét.
És akkor egy verset még zárásul.
Zárásul, akkor még köszönjük. Egy szöveget. Mészfehér, mint a vonatok vére, suhanó repülő ablakképe. Grafitik mennek kirándulni, kiábrándulni és telekiabálni a tájat. Fűtik a házak, és gyárak esznek gyümölcsfákat, ükunokákat, fosz ki a század, és a távolban nem látszik a távlat. De nem lehetne élni, ha élni akart, akinek joga lett leszületni. Azt nem érdekel, hogy mit rákcsáltok. A jövő ívet kiraboltátok, megkáposztalanítottátok, a levét mégis megisszátok. Na emelem veretek a titkos csészét, a lehetőségek lehetőségét. Van, aki ha ír a lapra, akkor balról jobbra. És valaki a szánta tolla, akkor jobbról balra. És olyan is valaki írja föntről lefelé, meg láttam olyat, és írja lentről fölfelé. Na de láttam olyat, haver, de ez már 3D. Hogy írtam egy szöveget magamból, bentről kifelé. Engem egy magányos isten játszik dobon, és az dobolja, hogy kidoboltatom. Aki szagot fogott és lángra kapott, az magába keresi az okot okozatot. Magában ível a magassága, és gyullad a csúcson a napszikrá, és visszhangot vet a magányosság csarnokának kupolája. Magában izzik a mag meg a magma, magát feladva, megmaradva. A lényeg világtűzekben éghet, vagy pillangósz a 100 000 évet. Kidobolja, hogy ragyog, aki vagyok, ragyog, aki vagyok. Ahogy az írás mondja, bölcs a bolondja, istenek vagytok, istenek vagytok, istenek vagytok.
Hát köszönjük, és akkor sok sikert, Tamás, és hát akkor elköszönnénk a Zsűn, és aztán talán még fogunk tavasszal jelentkezni a műsorral, nem tudom még. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, Csaba, és mindenkinek, aki hallgatta. Hejhó.
Elhangzott a Müezzin Rádió. Marcinka Csaba műsora.